Szeretettel köszöntelek benneteket. Kívánom szívemből, hogy az Úr áldását nyerjük meg e délelőtti órán keresztül. Mielőtt rátérnénk az igének tanulmányozására, szeretnék egy verset is elmondani. Lehet, hogy ismerős a vers, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Most mond a jók, mássú az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél, szózat, szólat valakiért. Még egyet kellene lépjél. De tested, véred, lázad. Majd máskor. Nyugtat meg az ész, és a jóg józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja, megint tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Jóga nincs hozzá. Nem érdemli meg. Tán összetörte a szívedet. Az ész is azt súgja, minek. De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna valamit néked. Lehetne elég nép hamar, valóban esztelenség volna. De a szíved békességéről dalolnod, amíg elveszítenéd. Bizony megtalálnád az életet? Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Döntöttünk? Kire bízzuk életünket? De ahogy a vers azt mondja, hogy van egy harmadik, ami megszólít, és arra kér, hogy tedd meg azt. Gondolkoztam azon, amikor az elmélkedésre rátekintettem, hogy valójában lesz a mi jellemünkről egy vizsgálat. És így próbáltam megadni a címét, a jellempróba vizsgája. A Mózes 5. könyvének 30. fejezetéből szeretnék két biblia verset alapígeként felolvasni. Mózes 5. könyve 30, 14 és 15. Sőt, felette közel van hozzád az íge. A te szádban és szívedben van, hogy teljesítsd azt. Lám, előtt beadtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Ez az üzenet ma a mi részünkre. Nem azt mondja, hogy nem tudod az ígét, nem azt mondja, hogy kell még sokat tanult, hogy elérd, vagy megismerd. Az íge azt mondja, sőt, felette közel van hozzád az íge. A te szádban és szívedben van, hogy teljesítsd azt. Miről szólt a szavalat, amit elmondtam? Kihez szól és kit kér, hogy hallgass arra a személyre, aki az igazi szeretet életünkre. Isten világegyetemében minden erkölcsi lény értelemmel és szabad akarattal rendelkezik. Nem csak a mi földünk, nem csak a mi földünkön, hanem úgy olvasom, hogy Isten világegyetemében minden erkölcsi lény értelemmel és szabad akarattal rendelkezik. Te is, én is, és a világ egyetem lakójai. Ahogy az íge próbálja megmagyarázni a mi részünkre, igazság és hamisság, jó és gonosz, áldás és átok, élet és halál. Egymással ellentétes lehetőségek. De te kell eldöntsd, hogy melyiket választod. A jellemet, ha akarod, hogy megvizsgálva legyen, és Isten elfogadja, akkor magad kell ezekben odafigyelve vigyázni, hogy milyen és hogyan alakul a saját életednek jelleme. Van olyan, amire az van mondva, e kettősség közé helyezte Isten az embert, hogy ő válasszon. A Teremtő nem akarta, hogy erkölcsi teremtményei erőszak alá vetett szolgák legyenek. Ki nem akarta? Isten. Akik nem is tudnak mást, csak külső hatásra jót cselekedni. Isten nem akart ilyen lényeket. Hogy mindenképpen ne legyen meg az a lehetőség, hogy én válasszam, melyik a jobb, melyik a legjobb, és melyiket követem. Melyikbe akarok részt venni, az élet vagy a halálba. Ez a két különbség előttünk kell sokszor megforduljon, és elménkben is, ki az én Istenem, ki teremtett, ki váltott meg, és ki az, aki azt szeretné, hogy ne a halál, hanem az élet legyen örökségem. Melyiket választod? Mert azt mondja, az íge előtted van az élet. Válaszd az életet, hogy élhess. Az ember önkéntes szolgálat tot akar, akik ellentétes lehetőségek között ön akaratból akarnak hódolni neki. Vannak ellentétes lehetőségek, de ezek közt kell választanod. Mert vannak olyan dolgok, amik inkább azt szeretnék, hogy annak hódolj, amit úgy érzed, hogy az kellemesebb, mint a másik. Azt akarja, hogy ez a föld ne szolgák határtalan országa, kényszerítő szolgaságban hajtás legyen, hanem lélekben rokon lelkek legyenek együtt. És még mire hívott el? Szeretett szolgálat legyen életednek fő vezére. Akik önmaguk döntsék el, kit szolgáljanak. Ha azt tette volna Isten, hogy rá szabta volna, hogy neked ezt kell tegyed, és ezekbe kell foglalatoskodjál, akkor nem lett volna a szabad akarat létrejövő formában. Nekem és neked kell engedelmeskedve eldönteni, hogy kit akarsz szolgálni. Hadd lássuk Pál apostol a Rómabeliekhez írott levelében, mit akar mondani nekünk a Rómabeliekhez írott 6. fejezetének 16. versében. Róma 6, 16. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat, szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái. Akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Pál apostol úgy beszél, mintha tudná, hogy mit akarok én. Azt mondja, avagy nem tudjátok, hogy kinek szántátok oda életeteket eddigi időben? Mert úgy szól hozzánk, hogy tudnunk kell aztot, hogy kinek szolgálunk, kinek teljesítsük akaratát. Mert azt mondja, annak vagytok szolgái, akiknek odaszántátok magatokat. Akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességre igazságban. Valljuk meg a következő dolgot. Hogy Isten szabad akarattal teremtette az embert, aki engedelmesség feltételével örökké élhet. Nincs halál közé téve az ember, ha teljes életét engedelmességre szánva cselekszi az engedelmességet. Mert a feltétel az, ha akarsz élni, ha akarsz örökké élni, akkor Isten elvárja, hogy engedelmeskedj neki. Tegyük fel a kérdést. Hiszünk a Bibliában leírt erkölcsi történetekről? Hiszünk-e, hogy az ember engedetlensége miatt bűnös élet, és a bűn jött a földünkre? Minden emberre elhatott, ahogy a Szentírás kifejezi. Egy ember által a bűn az egész földre elhatott. De ugyanakkor tudunk-e hinni, és hiszünk a helyreállítás művében, amely Isten megváltási tervével valósult meg. Tudunk hinni? Tudjuk, meg van értve, hogy a bűn elhatott minden emberre, mi is bűnben születtünk. De tudunk-e hinni abban, hogy nem mindig a bűnt kell cselekedni? Van lehetőség a helyreállítás művében. Akarsz részt venni, amely Isten megváltási tervével valósult meg? Az ember tragédiája a bűnbeesés. Isten megmondta a bűn következményét. A két személy, akiket Isten teremtett, kifigyelt oda, amikor Isten megmondta, hogy mi lesz a bűnnek a következménye. Szeretném, hogy időt nyerjek, és nem fogom olvasni, ha valaki szeretné elolvasni magának, vagy a Mózes első könyve két rész, 16-tól a 17-ig terjedő verset, szívesen meghallgatnám. Mózes első könyve 2:16-tól 16-17. Isten megmondta a bűn következményét. Volt, aki odafigyelt? Volt, aki hallotta? Egész biztos, hogy volt, aki hallotta. De nem sokat ért, még ma sem ér elég sokat Istennek szava és Istennek üzenete, ha nem halljuk, vagy nem vesszük figyelembe. Tessék! Köszönöm.
Parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájából bátra legyél, de a jó és gonosz tudásának fájából arról ne egyél, mert a megnapon eindel arról bizony meghalsz.
Köszönöm. Úgy történt. Attól az időtől, amikor a bűn el lett követve, bejött a halál. Kik voltak azok, akik figyelmeztették Ádámot és Évát? Olvastatok erről, hogy valakik voltak, akik figyelmeztették. Isten elküldte az ő angyalait, és az angyalok figyelmeztették őket. Elmondták, hogy mi történt a mennybe, Lucifer bukásának történetét, és hogy más világok lakóit is figyeljük csak meg, mert vannak sokan, akik nem így tudják, és nem így képzelik el. A világ lakói a földünkön kívül még meg lett próbálva. Az engedetlenségre késztetve, de kiállták a próbát. A prófétaság lelke kijelenti ezt is. Sajnos, a mi földünk lett bűné, mert engedetlenek lettek az első emberpár. Sajnos az ember elbukott, és szeretnék felolvasni Madács Imre 1861-ben megírt örök értékű művét, az ember tragédiáját. Csalódott szíve, bánatot öntötte szívé művébe. Úgy látszik, hogy Madácsi Imre is csalódott, és úgy próbálta kifejezni, csalódott szíve bánatát öntötte művébe. Ádám és Éva (kül) szerepében. Sátán becsapta, megcsalta az embert. Elvette tisztaságát, boldogságát és életét. Az emberiség egyetemes története csupa tragédia. Így próbálta kifejezni Madácsi Imre, hogy mit is jelent a bűn, milyen tragédiába került az egész emberiség egy embernek bűne esete folytán. Érdekes dolog, hogy az van feljegyezve, és ezt is szeretném, ha fel lehetne olvasni, a három rész egy verset, ugyancsak a Mózes első könyvében. Isten legszebb teremtményét használta fel médiumul Lucifert. Milyen személyiség volt Lucifer? Az Istennek a legszebb teremtményét. Azt ott használta fel médiumul Lucifert. És hogyan akarta, és hogy sikerült az embert is becsapni? A három rész egy versét hadd halljuk.
A kígyó pedig ragasztabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett alatt, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájából se legyetek?
Most próbálom egy kicsit összehasonlítani a legszebb teremtményét Istennek, és ugyanakkor a legravaszabb állatot, mert úgy van feljegyezve, a kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala. Amennybe, aki a legszebb teremtmény, sikerrel jár Lucifer, hogy megcsalta az embert. A szépsége mellett még úgy szólván elég okos is volt ahhoz, hogy meg tudta közelíteni az első emberpárt és becsapni. Ádám a földi világ megbízottja. Ő volt az, aki minden állatnak nevet adott. Ám beszélni nem tudott velük. Megadta a nevüket, de beszélni nem tudott velük. Nem tudta elmondani, hogy mi van és mi következett. Ha próbára vagyunk téve, hogy hogyan alakul és milyen formán halad előre a jellemünk, amit úgy van feljegyezve, hogy egyedül azt ott vihetjük, vagy vihetik más szóval azok, akik öröklik a földet, a jellemet. Más egyebet hiába próbálunk, nem fog megtörténni. Évát én úgy gondolom, hogy az is volt egy ok, hogy be tudta csapni, mert látva azt a szép állatot, a kígyót, úgy szólván, hogyan történhet tehát, hogy a kígyó beszél? Éva mérlegelte a csábító lehetőséget. Ki teremtette a kígyót? Ki adott neki nevet? Az előbb úgy olvastuk, hogy Ádám minden állatnak adott nevet, de nem tudott velük beszélni. Arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy épp ez volt feltűnő Évának, hogy az állatokkal nem tudott beszélni, de mégis jön egy olyan állat, a kígyó, aki beszél. Ki adta neki a nyelvet? Kitől kapta a beszédet? Ádámtól? Nincs az feljegyezve. Éva mérlegelte a csábító lehetőséget, amely által megszerezheti az Isten tudásával egyenlő ismeretet, más szóval a bölcsességet. Eztet szerette volna, és ez lebegett előtte, hogy van egy lehetőség, hogy valamit megszerezhet abból, ami az Istennek tulajdonsága. És erre az ismeretre szeretett volna eljutni. És valamit még többet szeretett volna megtudni. Tudni akarta, miért tilt Isten. Döntened kell. Az emberi döntés mindig tudatos módon történik. De van, amikor a döntés drámaivé válhat, mint Éva életében is. Látszólagos kicsiny bűn sokszor lehet hallani, és próbáljuk ítélgetni. Hát az olyan kicsiny bűn. Nézd a másikat, milyen nagy bűnt követett el. És mit érünk el avval, hogyha az egyik ember úgy lássa, hogy milyen nagy bűnt követett el, és önmagában azt mondja, ó, hát én csak egy kis bűnt követtem el. De melyik az a bűn, amivel Isten országának örökösse tudol lenni? Tedd fel magadba a kérdés, kedves lélek. Melyik? Amikor nagyon picike, azt vihessük magunkkal? Semmiképpen, semmiképpen. Hogy valaki nagy bűnt követett el, az ő jelleme nem fog azáltal a bűn segítségével nevekedni, és szépülni, és épülne. De még szeretném ismételni, a látszólagos kicsiny bűn következménye szörnyű lett, a szenvedések öröme zúdult, özöne zúdult a világra. Mi történt? Amit úgy lehet mondani, hogy olyan nagyra nem lehet becsülni azt a bűnt, amit Éva elkövetett, levette egy gyümölcsöt, megette, és adott a férjének is. De mit hozott létre az emberi életben? Szörnyű lett, a szenvedések özöne zúdult a világra. Egy bibliai példát szeretnék említeni, akinek életéből tanulhatunk. Van még mindig lehetőség a tanulásra, amíg élünk, amíg meg tudjuk érteni Istennek üzenetét, amíg meg tudjuk és el tudjuk fogadni, és tudjuk élni. Egy olyan történetről, ami nagyon-nagyon sokszor elhangzik minden fele prédikációk alkalmával. Egy családról van szó. Egy apának, akinek úgy van feljegyezve, hogy két fia volt. Lehet, hogy már tudjátok is, hogy kiről is van szó. Az egyik tégozló fiúvá vált, a másik otthon maradt. Van egy olyan feljegyzés, hogy mind a ketten elvesztek. A tékozló fiú a távolba veszett el, és az otthon maradt fiú otthon veszett el. De volt lehetőség az egyiknek, amikor magába szállt, és megértette, hogy van még egy jobb lehetőség, egy jobb élet lehetőség az atyai háznál. De ami fontos, hogy tudnunk kell, hogy tulajdonképpen mi segítette, hogy visszakerült a tékozló fiú. Úgy van feljegyezve az atya szeretete. Istennek szeretete az, amely bennünket, ha el is tértünk, ha el is távolodtunk, visszavár bennünket. Mint ahogy a tékozló fiú életében az atya visszavárta fiát, elfogadta, visszafogadta. Van egy olyan elképzelés, és egy olyan feljegyzés is, hogy ha az apa meghalt volna aközben, amíg ő távol volt, és a nagyobbik fiú lett volna az örökös, és úgy szólván, ő lett volna az apa utáni személyiség. Mit gondoltok? A kisebbik fiú visszatért volna? Egész biztos, hogy nem tért volna vissza. Az volt az egyedüli reménye, hogy az apja még mindig szereti. És biztos volt benne, hogy ha visszatér, visszafogadja. Úgy próbáltam belegondolni a leírott ígék szerint, amikor úgy döntött a tékozló fiú, hogy visszatér, hazamegy, és le van írva pontosan, hogy mit fog mondani az apjának. És el fogja mondani, hogy nem vagyok már méltó, hogy fiadnak fogadj, hanem tégy engemet szolgául. Mikor ezt elmondta, milyen választ kapott az apától? Próbáltam úgy sorba venni a Biblia verseket a Lukás 15. fejezetének 12-től a 24-ig, de ahogy próbáltam úgy mérlegelni a dolgokat, semmi választ nem találtam, hogy az apa azt mondta volna, nem baj, fiam, jó, hogy hazajöttél, elfogadlak. Hanem azt olvassuk, és hogyha kezetekbe veszitek a Bibliát, ezt a sor elolvasni valót, akkor ott találjuk azt, hogy az apa cselekszik, nem beszél a fiával, nem válaszol a fiának, hogy igenis elfogadtalak, hanem mit tesz? Hívja a szolgákat, és mit mondott a szolgáknak? Azt mondta, hogy üzzétek ki ezt a fiút a környezetünkből. Ezt mondta? Nem. Hanem a szolgáknak kiadja a parancsot, vagyis utasítást, hogy mit hozzanak? Teljes öltözetet. Még a cipő is meg van említve. És még valami, ami egy különleges jelvény. Mit húztak az ujjára? Gyűrűt. Tudja-e valaki, hogy mit jelképez a gyűrű? Miért kapta ez a fiú? Egy olyan elismerést mutatott az apa, hogy mindent visszakapott ezáltal, amit elveszített a távollét ideje alatt. Tudjuk és ismerjük a történetet, de részemre még mindig van tanulság. Akárhányszor hallom, akárhányszor halljátok mások ajkáról ezt a történetet, mindig találtok benne valamit, ami nevelésül szolgálhat a jellem építésében. Tudjuk, amit már úgy részben el is beszéltem, hogy történt a visszatérése, hogy történt az ő eltávolodása. Egy olyan dolgot is hallottam, aki úgy fogalmazta meg, amikor a fia, a tékozló fiú kérte az örökséget, és valaki úgy fogalmazta meg, és nagyon is megjegyeztem, hogy ő az apjának a halálát kérte úgy szólván. Mert tulajdonképpen mikor kapja meg a következő nemzedék azt, aminek részbe lehetséges? A szülő halála után. És így próbálta az illető elmondani, hogy a fiú az apja halálát várta volna, vagy kérte, amikor kikérte az őtet érő rész. Elhagyta otthonát, tudjuk, minden lépésével messzebbre jutott atya házától. Így messze jutottunk az Édentől. Valaki egy prédikációjába két szemét állított a szószék elé prédikációja közbe, és azt mondta, hogy figyeljétek ezt a két szemét, hogy lassan, lépésben, hogy tudnak egymástól eltávolodni. Az egyik ott maradt, a másik lassan lépésbe tovább ment, és eltávolodott. A feljegyzés szerint így kell megértsük azt, hogy az Éden kertjéből az ember nem szaladva, hanem kiküldve kellett ott hagyja az Éden kertjét. Nem elszaladva. És meddig jutott? Messzire jutott. Ha te csak lépésbe mész Isten felé, akkor is elérsz hozzá. De ha csak lépésben, kismértékű lépésbe távolodsz el, nagyon messzire tudsz eljutni. Gondolkozzunk el ezen, kedves testvéreim. Mit tett az első ember? Elhagyta, hasonlóképpen a tékozló fiú is, elhagyta otthonát, és minden lépéssel mind messzébb jutott. Mi is így messze jutottunk az Édentől. Súlyos bűne miatt halálra ítéltek egy embert. Aki ezt írta naplójában, ott ültem a vádlottak padján. Kárhoztatott a vádló és saját lelkiismeretem. Még a vádak öröme zúgott rám, még a vádak özöne zúdult rám, egész lényem remegett. Tudtam, hogy nincs mentségem, és a halálos ítélet vár rám. Tudatába vagyunk mi is. Mit hozott létre a bűn? Mit mondott Isten az embernek, amikor bűnbe esett, vagy már azelőtt az angyalok, amit említettem, hogy mit tud létrehozni a bűn, ha engedetlen vagy? A halált. Megalázó pillanat volt az, amikor elvették tőlem, így van feljegyezve, aki vádlott, halálra ítélt, olyan megjegyzéseket tett, ami megalázó volt az ő szemszögében. Elvették tőlem a jegyzett füzetemet, a fésűt, a töltött tollat, a pénztárcámat, és mindazt, ami tulajdonomban volt, semmim sem maradt. A rabruhára várva anyaszült mesztelenül álltam az őrök előtt. Mit várt ez az ember? Hogy az ítélet végre hajtassék. Mindentől megfosztva, és később mitől? Az életétől lett megfosztva. És tudjátok, mit tett fel utolsó pillanataiban ez az ember? Mindezt elkerülhettem volna, ha nem vétkezem. Így érezhetett ősatyánk is, a visszatérés lehetősége még lehetséges ma részemre és részedre. Szomorú az, aki odáig jut, hogy magába szállva azt meri kimondani, vagy azt mondja ki, hogy mindezt elkerülhettem volna, mindezt megkaphattam volna, azt az örökséget, az örök életet, de mindent elveszíted abban az esetben, ha nem maradok hűséges Isten iránt. A visszatérés lehetősége még lehetséges ma számomra. A Jelenések 22. fejezetének 14. versét szeretném olvasni. 22-14. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városban. Szeretnéd ezt a boldogságot? Nem kell várnod addig, ameddig elmúlik az a lehetőség, amit megfoghatsz. Mert ha az történik, akkor visszagondolva, hogy halálba jutni szomorú eset. De még egy Biblia verset szeretnék olvasni, és rövidesen befejezem. Az Ézsaiás 55. fejezetének 7 versével szeretném, hogy együttesen zárjuk elmélkedésünket. Gondolkozzunk el, hogy milyen jellemmel fogunk rendelkezni, amikor Jézus látjuk megjelenni a felhőkön. A 7 vers a következőképpen hangzik. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Nem kell visszatekintve azt mondani, hogy elkerülhettem volna, ott lehettem volna, mert olyan feljegyzés is van, amikor lesznek olyan személyek, akik egy része bent van a mennyei Jeruzsálemben, és mások lássák, hogy kik vannak kívülről bent, és ők nem lehetnek ott, de felteszik a kérdést. És ott lehettem volna? Igen. Volt-e az a kegyelem, amit segített volna, hogy eljutni arra a szintre, hogy ott legyek? A tékozló fiú újból megemlítve magába szállt, ezt mondta. Fölkelvén elmegyek, vissza megyek az én atyámhoz. És ezt mondom, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyaná, mint a béreseid közül egy. Feltettem a kérdést az előbbiekben, milyen választ adott az atya. Nincs feljegyezve. Gondolkozz el, kedves lélek, hogyha feltevődik ez a kérdés, és felteszed ezt a kérdést, milyen választ kapsz? Mi van feljegyezve, hogy még megemlítsek egy dolgot? Hogy mi lesz mondva azoknak, akik a bal felül lesznek? Nagyon szomorú, testvéreim. Távol legyen, hogy gondoljunk arra, hogy a nevünk után ezt fogja mondani. Soha sem ismertelek titeket. Azért imádkozom, kedves testvéreim, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy lelkek mentődjenek meg, és ne másokat segítsünk üdvösségre csak, hanem mi is ott legyünk az ő kegyelméből. Amen.